Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Ebben az adásban olyan tárgykörben hozott ítéleteket fogunk bemutatni,
amelyeket annak ellenére, hogy mindegyik az uniós jog szerves részét képező terület, ritkábban elemzünk a podcastban. Az első ügy témája a dokumentumokhoz való hozzáférés, a másodiké az állami támogatások, a harmadiké pedig koncessziós szerződések lesznek. A Stévi és The New York Times ítélete egy a törvényszék által megsemmisítési eljárásban hozott, közérdeklődésre számot tartó döntés. Az ügy hátterében a bizottság azon döntése áll, amellyel elutasította a The New York Times napilap kérését, hogy hozzáférést biztosítson Ursula von der Leyen elnök és a Pfizer gyógyszergyár vezérigazgatója között a COVID-járvány idején váltott szöveges üzenetekhez. Milyen előzmények után és milyen körülmények között született ez a döntés, és hogyan került az ügy a törvényszék elé?
Üdvözlöm én is a hallgatóinkat. Valóban az ügyeink azok talán nem a megszokottak. Az első ügy pedig ráadásul a törvényszék előtt volt, a törvényszék hozott most ítéletet, viszont a hordereje annál nagyobb, a COVID-járvány, a Pfizer és a bizottság elnöke közötti állítólagos üzenetváltások, ezekről a médiában is lehet szinte nap mint nap olvasni, és kiemelt média figyelem kísérte ezt az ügyet mondhatni világszerte, de nem csak a média, hanem a szakjogászok is, akik általában véve a közszféra dokumentumaihoz való hozzáférés terén szakosodtak, vagy e terület iránt érdeklődtek, és aktívan követték ezt az ügyet. Ahogy a bevezetőben elhangzott, ugye itt a COVID-járvány csúcspontján járunk, 2021. januárja és 2022. májusa között, amikor már a vakcinák megjelentek, tehát ugye az első hullám volt az, amikor még ugye nem volt semmiféle védekezési lehetőség, aztán néhány cég kifejlesztette a vakcináit, és ezt próbálták különböző országok, illetve nemzetközi szervezetek is, különösen az Unió, ezeket a vakcinákat megszerezni a polgáraik számára biztosítani. E tekintetben terjedt el az az állítás, hogy a bizottság elnökasszonya a Pfizer vezérigazgatójával SMS üzeneteket váltott, és abban egyeztettek ilyen vakcinák az Unió, illetve az uniós tagállamok számára történő szállításának a feltételeiről, árról és egyéb információkról. Hogy ez így történt-e vagy nem, ezt egyelőre nem tudjuk. Mindenesetre ebben az ügyben az újságíró kiérintett volt, illetve a New York Times szerette volna megtudni, hogy pontosan mi történt, milyen üzeneteket váltottak egymással az érintettek, és egy uniós intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújtottak be a bizottsághoz, erre van egy uniós rendelet az alapján. A bizottság pedig azt mondta, hogy ő nem tudja ezt a kérelmet teljesíteni, mert nem rendelkezik az abban említett dokumentumokat, azt mondta, hogy neki ilyen nincs is. Tehát nem, hogy nem tudja bemutatni az üzenetek tartalmát, még a magukat az üzeneteket sem tudja megerősíteni, hogy vannak, hiszen ő úgy gondolja, hogy nincsenek ilyenek, és neki nincs ilyen a birtokában. Az újságíró és a New York Times nyilván nekik voltak ezzel ellenkező információik, és ezért a bizottság ezen elutasító határozatának megsemmisítését kérte a törvényszéktől.
Milyen döntést hozott a törvényszék?
A törvényszék helyt adott a keresetnek, és megsemmisítette a bizottság határozatát. Érdekes végignézni, hogy milyen logika alapján. Ugye a rendelet, amit említettem, tehát az uniós intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésről szóló rendelet, a jogszabálynak a célja az, hogy a lehető legszélesebb körben a nyilvánosság számára hozzáférést biztosítson az uniós intézmények birtokában lévő dokumentumokhoz. Ez a fő szabály. Ugyanakkor van egy olyan rendelkezés és egy ezen alapuló ítélkezési gyakorlat is, hogyha valamely intézmény a hozzáférés iránti kérelemre válaszol azt állítja, hogy egy dokumentum nem létezik, akkor vélelmezni kell, hogy a dokumentum ténylegesen nem létezik. Tehát úgymond az intézmény szavának ilyen téren egy ilyen súlyt adnak, jogi jelentőséggel bírő súlyt. Ilyenkor az intézmény azt állítja, hogy ilyen dokumentum nincs, akkor nincs ilyen dokumentum. Ez a vélelem megdönthető, tehát addig áll fent, amíg releváns és egybehangzó bizonyítékok azt nem cáfolják meg. Ebben a keretben kell értelmezni, hogy mi történt a jelen ügyben, ugyanis a törvényszék úgy találta az eléterjesztett bizonyítási eszközök alapján, hogy a bizottságnak a kért szöveges üzenetekkel kapcsolatos válaszai az eljárás folyamán végig feltételezéseken és pontatlan információkon alapultak, tehát ellentmondásokat vagy esetleg téves állításokat talált a bíróság által benyújtott anyagokban. Másrészt pedig az újságíró és a New York Times beadványaiban pedig olyan releváns és egybehangzó bizonyítékokat vélt felfedezni a bizottság, amelyek alátámasztják azt, hogy a két érintett különösen szöveges üzeneteket váltott a COVID oltóanyagok beszerzésével kapcsolatban. Tehát a következtetés az volt, a jogi következtetés, hogy sikeresen megdöntötte az újságíró és a New York Times azt a vélelmet, hogy az uniós intézmények azon állítása esetén, hogy náluk nincs ilyen dokumentum, vélelmezni kell a dokumentum nem létezését, ez a vélelem megdőlt, és akkor onnantól fogva ennek a következményeit elemezte a törvényszék. Amikor megdől egy ilyen vélelem, akkor nem mondhatja többi a bizottság azt, hogy nem tudok ilyen dokumentumról, hanem hihető magyarázatot kell arra adni, hogy ha nem mutatja be ezeket a dokumentumokat, miért nem tudja őket bemutatni, miért nem találja azokat. Ilyenkor részleteznie kell, hogy milyen keresést végzett a dokumentumok felelése érdekében, hol végezte azokat, és hitelt érdemű magyarázatot kell annak az igazolására is adni, hogy miért nincsenek a birtokában ezek a dokumentumok, ha a keresés ellenére sem találja őket. Tehát tisztázni kell azt, hogy törölték-e ezeket az üzeneteket, ha igen, akkor ezeket önkéntesen vagy automatikusan, az elnök mobiltelefonját időközben lecserélték-e, ezért nem találják. Tehát be kell mutatni a létezőként most már ugye valószínűsíthető dokumentum meg nem találásának az okait, és nyilván ezeknél az okoknál is ugye mérlegelni kell, hogy ezek elfogadható okok, vagy nem elfogadható okok. Végül pedig a törvényszék azt is megállapította, hogy a bizottság azt sem fejtette ki hitelt értemlő módon, hogy ezek az üzenetek nem tartalmaztak olyan fontos vagy nyomonkövetést igénylő információkat, amelyeknek a megőrzését biztosítani kell, mert ugye ha fontos és nyomonkövetést igénylő információkról volt szó, akkor a bizottságnak egy megőrzési kötelezettsége is van a rá vonatkozó szabályozás szerint. Ennek a kötelezettségének megfelelően kellett volna eljárni ebben az esetben is, hiszen nem tudta elmagyarázni azt, hogy miért olyan információkról lennének szó, amelyek nem fontosak, vagy nem igényelnek nyomonkövetést, tehát nem esnek ezen megőrzési kötelezettség hatálya alá. De a lényege a döntésnek az, hogy a bizottságnak meg kell újra vizsgálni az ügyet, és hogyha továbbra is azt állítja, hogy nincsenek ezek a dokumentumok meg, akkor be kell mutatnia egy új határozatban azt, hogy milyen keresést végzett, az miért nem vezetett eredményre, illetve a gondos eljárás követelményeivel kapcsolatos szabályokat hogy tartotta be például az elnök asszony telefonjának a megvizsgálása területén, vagy annak területén, hogy tényleg fontos információkat tartalmaztak ezek a korábbi üzenetek, amelyeket esetleg most már nem talált, akkor ez hogyan viszonyul az ilyen információk megőrzésére vonatkozó kötelezettségének a teljesítése szempontjából.
A mai második ügy, prezident Miasta Mielca pedig azt a kérdést vetette fel, hogy egy állam által biztosított ingatlanadó fizetési kötelezettség aluli mentesség minősülhet-e, és milyen feltételek mellett tiltott állami támogatásnak. Mi történt ebben az ügyben, és mit kérdezett a lengyel bíróság az uniós bíróságtól?
Ez egy nagyon érdekes ügy az adózás területén, mert tényleg arra mutat rá, hogy mi meglepő fordulatokat hozhat az uniós jog, látszólag tőle távol álló helyzetekben is. Az adórendelkezések pedig kölcsönhatásba kerülhetnek úgymond interferenciába az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal, de azért ez nem feltétlenül a tipikus eset, különösen nem nagyobb adójogi adókerülési struktúrák hiányában, mert pedig itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Lengyelországban van egy vállalkozás, amelynek vannak földterületei, és ezeken a földterületeken magántulajdonában álló vasútvonalakkal, vasúti pályaszakaszokkal rendelkezik, és az ingatlanja tekintetében pedig ingatlan adómentességben kívánt részesülni. Ez pedig a lengyel szabályozás szerint egyebek mellett úgy lehetett elérni, hogyha azokat a pályaszakaszokat egy vasúti fuvarozó rendelkezésére bocsátja. Ekkor az érintett, amelyeken a pályaszakaszok vannak ingatlan, mentesül az ingatlan adó alól. A cég óvatos volt, és egy adójogi állásfoglalást kért a lengyel hatóságoktól, amely megerősíti az adómentességre való jogosultságát, Számomra egy kicsit meglepő módon a lengyel hatóságok azt mondták, hogy ugyan teljesítette a lengyel jog által az adó, jog által előírt valamennyi feltétel, de megtagadták tőle az adómentességet, mivel a hatóságok szerint az adómentességben való részesülése jogellenes állami támogatásnak minősül, egyebek mellett, mivel nem jelentették be előzetesen a bizottságnak, de egyébként lehet, hogy azon túl is, tehát, hogy a belső piaccal ellentétes támogatásnak is minősülhet. Nem ez az egyetlen, amely adóügyben így felmerülhet, csak hogy ha egy hatóság bele akar látni uniós jogi vonalat, akkor bele lehet, és jogosan, mert meg lehet vizsgálni ilyen szempontból az adójogi szabályozásukat. A vállalkozás természetesen vitatta a lengyel bíróságok előtt az adómentesség megtagadását, és a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság az Európai Bírósághoz fordult, azt kérdezve, hogy ez az ingatlanadómentesség az uniós jog értelmében állami támogatásnak bizonyul-e, azért, mert ugye szelektív előnyt biztosít a kedvezményezettjének, és torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget. Tehát az állami támogatásnak 4 kritériuma van, ezek közül 2 tekintetében merült itt fel bizonytalanság a lengyel bíróságnál, és e 2 kritérium tekintetében vált iránymutatást.
Hogyan érvelt, és milyen döntést hozott a luxemburgi fórum?
Ugye mondtam, hogy 4 kritérium van, abból 2 itt most nem merült fel, tehát a határon túl átívelő hatás, illetve az állami forrás vagy állami finanszírozás kérdése, a szelektivitás és a versenytorzító hatás, és főleg a szelektivitás, tehát erre fogunk most koncentrálni, lényegében e körül forgott ez az ítélet. Ilyenkor szokásos nagy ítélkezési gyakorlat van itt most már a bíróságon a szelektivitással, illetve azzal kapcsolatban, hogy adójogi rendelkezések mikor minősülhetnek állami támogatásnak. Volt itt rengeteg úgynevezett tax ruling ügyekkel, most hirtelen magyarul nem jut eszembe a nevük. E tekintetben egy széles ítélkezési gyakorlat alakult ki, aminek az egyik fontos vezéreleme az az volt, hogy mihez képest kell vizsgálni az adórendszerbe a szelektivitást, és azt mondta a bíróság ezzel kapcsolatban következetesen, hogy meg kell nézni, hogy mi a normál adórendszer, és ahhoz képest van-e egy olyan eltérés, amely egyes vállalkozásokat előnyben részesít. E tekintetben, ebben a jelen ügyben azt mondta ki a bíróság, hogy ez az általános és elvont adómentesség, amely egyébként vállalkozások nem egy meghatározott körére, hanem vállalkozásokra, illetve vállalkozásokon túlmenő adóalanyokra is vonatkozik, tehát akár magánszemélyekre is. Ez főszabály szerint nem tekinthető állami támogatásnak, tehát hiába van egy adómentességi lehetőség ebbe a szabályozásba, tehát egy főszabály az, hogy mindenki fizet adót. Emellett ugye van az a szabály, hogy egyes vállalkozások, akiknek a területén ilyen vasútvonal van, és azt felajánlják egy vasúti társaságnak, azok nem. Ez kivételes szabálynak tűnhet, de még mindig az általános rendszer részét képezi, és nem egy szelektív szabály. Tehát nem egy olyan szabály, amely kimondottan eltérne az egyébként mindenkire alkalmazható adójogi szabályoktól, és ezáltal előnyt biztosítana az adóalanyok bizonyos körének. Tehát ezt megállapította a bíróság. 2 helyzetre mutatott rá az ítéletében a bíróság, amikor egyébként ilyenfajta adómentesség szelektív lehet. Egyrészt a nyilvánosan hátrányosan megkülönböztető paraméterek alapján alakították ki. Másrészt pedig, hogyha kedvezményezett vállalkozások egyetlen kategóriájának egy vagy több sajátos jellemzőjéhez kapcsolódna az előny, azaz az adómentesség odaítélése, de ebben az ügyben nem erről volt szó. Nem kapcsolódik az adómentesség feltétele az érintett vállalkozásokhoz, hanem egy általános vállalkozások tevékenységük alapján behatárolható köréhez nem hozzárendelhető kritériumok szerint adják, amelyből ezen vállalkozásokon túlmenő jogalanyok is részesülhetnek. Így tehát azt mondta ki a bíróság, hogy ez az ingatlanadómentesség nem biztosít szelektív előnyt, és ezért feltehetően nem minősül állami támogatásnak. Nyilván azért mondja a bíróság, hogy feltehetőleg, mert a végleges vizsgálatot a Nemzeti Bíróságnak kell elvégeznie. Végül még azt is aláhúzta egyébként, hogy lehetne úgy megkunkorintani ezt a szelektivitás kérdését, hogy az a szelektivitás kritériuma, hogy az adómentességben csak az adómentesség feltételeit teljesítő vállalkozások részesülhetnek, de ez nem elegendő a bíróság szerint a szelektivitás megállapításához. Ez az, amit az előbb mondtam, hogy túl általános ez a vállalkozási kör, és még a vállalkozásokon túlmenő személyi kör, ahhoz, hogy ennek a szelektivitásnak az uniós jogban részletesen meghatározott fogalom rendszerébe esne ez a jelen tényállás. Nincs a bíróság szerint első látásra szelektivitás, erről majd a Nemzeti Bíróság dönt. Ha esetleg megállapításra kerülne, amelynek azért nem olyan nagyon nagy az esélye, talán ezt ki lehet jelenteni ezen itt életfényében, akkor még a korábban említett második kritériumot, a versenytorzítást is meg kell vizsgálni, de a versenytorzítás vizsgálatáról már nem mondott ilyen részletes elemzést, nem adott ilyen részletes elemzést a bíróság, pontosan azért, mert az ügy lényege a szelektivitásnak a nemzeti, a lengyel bíróság általi vizsgálatakor fog eldőlni.
Végül a Fastnet Deutschland ügynek koncesziós szerződés új pályázati felhívás kiírása nélküli módosítása volt a témája. Mi volt ennek az eljárásnak a ténybelés jogi háttere, és milyen kérdést tett fel a német bíróság az uniós bírósághoz?
Hát az uniós jog az úgy fejlődik, ahogy az élet fejlődik, meg a társadalmi, gazdasági fejlődés ugye előre viszi az emberek és az egyes tagállamoknak az életét is. Ezt látni egyébként az autópályákon, nem csak Németországban, ez az ügy Németországban jött, Magyarországon és Ausztriában is. Én személy szerint sokszor megteszem a Németország-Magyarország utat autóval. Ennek az ügynek a tényállása úgymond képek formájában is megjelenik a szemem előtt, amikor ugye arról van szó, hogy 360 koncesziós szerződés él a jelenleg Németország területén, a tekintetben, hogy az autópályák mellett pihenőhelyeket és tankolóhelyeket üzemeltessenek egyes vállalkozások. Most már vállalkozások, majd látni fogjuk, ez korábban nem mindig volt így. Tehát nyilván ugye ez egy olyan szolgáltatás, ami egyrészt szolgál közcélokat is, nyilván az autópályán közlekedőket el kell látni üzemanyaggal, frissítővel, élelmiszerrel és egyéb szolgáltatásokkal. Másrészt ez az ellátás, ez egy üzleti lehetőséget biztosíthat bizonyos gazdasági szereplőknek, és ennek megfelelően kell ezt szabályozni. Németországban az a helyzet, hogy az autópálya melletti pihenőhelyek, benzinkutak üzemeltetésére az érintett vállalkozásokkal már 1996 és 98 között 40 éves időtartalomra úgynevezett koncessziókat adtak ki, tehát az állam rájuk engedményezte ezeknek a kereskedelmi egységeknek az üzemeltetését, nyilván koncessziós díj fizetése ellenében, de a technológiai fejlődés betört a érintett pihenőhelyekre, töltőállomásokra, mert megjelentek az elektromos autók. És az elektromos autókat is ki kell szolgálni, és akkor így most elektromos járművek töltőállomásait is ki kell építeni, és üzemeltetni kell. És Németország úgy értelmezte, hogy ezek a koncessziók akkor módosításra kerülhetnek, anélkül, hogy egyébként koncesszió odaítélésére irányuló új eljárást kellene kiírni. Módosítják a koncessziót, és akkor az eddigi koncesszió jogosultak megkapják az elektromos autók töltésének a lehetőségét, privilégiumát is díjfizetése ellenében természetesen. A koncesziós szerződések ilyen jellegű módosítását szerintük egyébként lehetővé teszi az uniós jog is, mert ugye mivel hogy üzleti tevékenységről van szó, ráadásul egy ideje ezt kimondottan, tehát nem csak az alapszabadságok szintén, de kimondottan másodlagos jogszabályok szintjén szabályozza a koncesziók odaítélését az uniós jog, és a német hatóságok szerint ennek megfelelően történt a koncesszió kiterjesztése, mert ez az uniós jogszabály bizonyos feltételek esetén, azaz akkor, hogyha előre nem látható körülmények miatt szükségessé válik a koncesziós szerződés módosítása, akkor lehetővé teszi az új odaítélési eljárási nélküli módosítást. Hát itt az előre nem látható körülmény az a technológiai áttörés volt, ami az elektromos autózás terén bekövetkezett. Másik oldalon azonban vannak olyan cégek, amik kimondottan az elektromos autók töltésére specializálódnak, és ők szeretnék ezt a szolgáltatást nyújtani ezeken a területeken, vagy az autópályák mentén, és nem azt látni, hogy a lehetőség meg se nyílik előttük már eddig meglévő koncessziós szerződések miatt. És egy olyan kapaszkodóba fogóckodtak itt be, ugye látták ők is, hogy az uniós szabályozás elvileg megengedi ezt. Előre nem látható körülmények miatt szükségessé válik a módosítás, akkor lehetséges. Ők azt mondják, igen, van ilyen szabály, de ez nem alkalmazható az olyan koncessziókra, amelyeket eredetileg nem koncessziós pályázat keretében ítéltek oda, És akkor következik az ügycsavar, hogy ezek a mai magánvállalkozások, amelyek üzemeltetik ezeket a pihenőhelyeket, amikor a üzemeltetési jogosultságukat eredetileg megkapták, akkor még nem gazdasági társaságok voltak, és itt tulajdonképpen ilyen in-house entitásként, tehát állami szférában lévő entitásként kapták meg a jogosultságot, később átalakult a gazdasági társasággá, most már a koncessziót ilyen téren tartják, és azt mondják, hogy azok a versenytársak, amelyek szintén szeretnének a piacon lépni itt, hogy az ilyen esetekben nem alkalmazható az uniós jognak az a rendelkezése, hogyha változnak a körülmények, akkor lehet változtatni a koncessziós szerződést. Szerintük ez csak akkor lenne lehetséges, ha eredetileg is kizárólag gazdasági alapon privát üzleti szereplőkkel javára odaítélt koncessziókról lenne szó, nem pedig eredetileg közféle közjog hatókörébe tartozó szereplőknek odaítélt koncessziókról.
Mi volt az uniós bíróság döntése?
A bíróság egyértelmű döntést hozott. Azt mondja, hogy a kérdéses szabályt, amely lehetővé teszi a koncesszió módosítását és kibővítését, azt abban az esetben is alkalmazni kell, hogyha a koncessziót eredetileg versenyeztetés nélkül ítélték oda egy ilyen in-house szervezeti egységnek, és a koncesszió tárgyának a módosítására olyan időpontba kerül sor, amikor a koncesszió jogosult már nem minősül in-house szervezeti egységnek. Tehát ha időközben megtörtént ez az átváltozás, ez a metamorfózis, hogy állami koncessziós jogosultból lényegében egy magán jog hatája alá tartozó koncessziós jogosulttá válik, a bíróság úgy értelmezi, hogy ilyen esetben is alkalmazandó a koncessziós eljárások módosítására vonatkozó uniós szabályegység vagy szabálytömeg, és ezen szabályok alapján akkor a körülmények változása esetén, ha szükséges, akkor lehet módosítani. Természetesen az uniós szabályozásban meghatározott feltételekkel megpróbált telekapaszkodni a versenytárs, amelyik a piacra próbál itt belépni, hogy szerinte annó már jogellenesen ítélték oda ezeknek az entitásoknak a koncessziót. Erre a bíróság azt mondta, hogy a jogbiztonság elvét szem előtt tartva, hogyha az eredeti odaítélés vitatására valamennyi határidő lejárt, akkor nincs mód ennek a felülvizsgálatára az uniós szabályozás alapján sem.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést, hallgatóinktól pedig azzal búcsúzom, hogy 2 hét múlva remélhetőleg újra találkozunk. A viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.